Cáf heti szakaszsal folytatódik Mózes harmadik könyve. A múlt héten kezdtük el olvasni ezt a könyvet, és a heti szakasz neve a könyv nevéről neveztetett, vagyis Vaikra volt. Az első öt fejezet tartozott oda, és most folytatódik tovább a Túrai könyvek egyik legrövidebb könyve. A múlt héten szó esett arról, hogy miért van egyáltalán szükség arra, hogy mind a mai napig is elővegyük ezt a könyvet, hiszen ma már senki nem mutat be olyan áldozatot, ami itt szó szerint értendő áldozat, sem zsidók, sem keresztények. Mégis ez a könyv hordozza magában a legmélyebb szellemi-lelki üzeneteket, és mégis ebből a könyvből érzékelhetjük és tanulhatjuk meg a leginkább azt, hogy milyen egy igaz Isten tisztelet, milyen az igaz Isten imádat, hogy hogyan történjen az egyes ember Istennel való kapcsolata, milyen legyen annak minősége, és hogy hogyan történjen egy közösségnek az Istennel való kapcsolata. De azon túl majd a könyvben, a további heti szakaszokban látni fogjuk, hogy nem csak Isten és ember közötti kapcsolatokat szabályoz, hanem ember és ember közötti kapcsolatokra is választ fog adni, hogy miként, hogyan alakuljanak. Most annál a résznél tartunk, amikor egy olyan szakaszról kapunk leírást, hogy konkrétan a papok milyen áldozatokat mutassanak be. A múlt héten említettem azt, és továbbra is fenntartom azt az állításomat, és végig fenn is fogom, hogy ez a harmadik könyv nem a papok könyve. Bár Levitikusként van megemlítve a Septuagintában, tehát a görög biblia fordításban, és ez a Levitikus terjedt el a köztudatban, és a magyar fordításban is, a Károli Félre fordításban is úgy szerepel, hogy a léviták egyházi szolgálatáról szóló könyv, de hangsúlyoznom kell, hogy ez nem a papoknak szóló könyv, és nem kifejezetten a papokról szóló könyv, hanem inkább helyesbíteni kellene ezt a kifejezést, és itt a papság szerepéről és a nép együttműködéséről van szó. Mint ahogy azt hangsúlyoztam is, és ez majd nagyon szépen meg fog jelenni végig ezen a könyvön, hogy a papság és a nép együtt mutatja be az áldozatot. És ennek nagyon fontos és hangsúlyos szerepe lesz, hogy bár lehet, hogy tevőlegesen a pap végzi el a cselekedetet, ha nincs ott a nép, ha nincs jelen a nép, ha nincs mögötte a nép küldöttje, ha nincs ott az az egyes ember, az az egyes személy, aki ezt be akarja mutatni, akkor nem teheti meg. Ez a nép, az ember, az egyén nélkül nem működhet. Nem lesz olyan, hogy a papok önként áldoznak, és a nép megy, amerre lát. Itt együtt dolgozásról van szó, a cselekvés az a papokon lesz, az ő feladatuk lesz, ennek az egésznek a véghezvitele, de nem tehetik meg a nép nélkül. És a nép, az egyes ember ott kell ugyanolyan mélységében, ugyanolyan minőségében ott kell, hogy álljon egyes áldozat bemutatásoknál, csak más feladattal. És ez lesz majd itt, ami nagyon szépen ki fog rajzolódni, a feladatok megosztása, hogy hogyan is működik egy közösségen belül, egy népen belül, és ma is napjainkban a gyülekezeteken belül, hogyan működne valóban a törvény szerint a feladatok megosztása a szolgálatban. Hiszen nem minden a papokra helyeződik. Nem minden szolgálatot, nem minden idézőjelbe tett egyházi szolgálatot, de mondjuk inkább úgy, hogy nem minden Isten szolgálatot és az áldozatokkal kapcsolatos szolgálatot csak is kizárólag papok érvényesíthették és mutathatták be. Itt nem privilégium a papságnak a szerepe, hanem pontosan az, ami eredetileg elrendelt, hogy nekik egy konkrét szolgálat, egy konkrét feladat meghatározás lesz a szerepük egész Izrael történetében. Csak az lesz a baj, hogy lesznek időszakok, amikor ezt ők maguk is rosszul értelmezik, és ott kezdődnek majd a problémák. De még menjünk vissza az eredetekhez, és Nézzük meg a mostani heti szakasznak a kezdetét. A harmadik könyv hatodik fejezetében a nyolcadik verstől kezdődik. Szóla ismét az Úr Mózesnek mondván, parancsolj Áronnak és az ő fiainak mondván, ez az egészen égő áldozat törvénye. Csak eddig olvasnám fel, az égő áldozatokról lesz majd szó, de már is ott van az a szó, ami a mai szombatnak a nevét adta, parancsolj Áronnak, vagyis cáv. Ez egy nagyon erőteljes, felszólító módban álló ige, a cava, a megparancsolni, meghagyni, megrendelni szónak az egyik legerősebb felszólító módja, ami rendkívül aktív cselekvésre ösztönzi azt a felet, akit felszólítanak. Ez a parancsolj szó, ez megint egy olyan szó a mi fogalmunkban, hogy egy katonás rendben állunk be, és a nagyfőnök a beosztottaknak parancsol, akiknek engedelmesen, ellentmondást nélkül mindent meg kell tenni. Azonban nem erről van szó. Tehát itt nem egy ilyen hierarchikus kép kell, hogy kialakuljon bennünk, és az egész Levitikusban, de inkább használnám azt a kifejezést, hogy Vaikrában, tehát a harmadik könyvben, amikor ilyen nagyon erőteljes felszólítások vannak, akkor nem arra kell gondolnunk, hogy itt most hierarchikus rendszerben a főnök kiadja a parancsot a beosztottaknak, hanem egy mellérendelt szerepben egy olyan jellegű utasítást ad, amiben már ott van az a fajta kérés, hogy hát egyértelmű, hogy ezt kell tenni, hát tegyük már meg. Egy kicsit olyan jellegű ez, mintha saját magunkat szólítanánk fel arra, hogy hát tegyük már, hát mi mit állunk itt, csináljuk. Kicsit olyan ez, hogy mintha olyan tétova helyzetben lennénk, hogy most biztos, hogy így kell, vagy úgy kell, még soha nem csináltuk, most jó lesz-e így, vagy egy másik fajta módon kéne, és egyfajta olyan ösztönzés ez, hogy na gyerünk, hát tegyük. És ez a parancsolj szó nem a legjobb kifejezés, sokkal inkább illene rá a fordítás szerint is az, hogy hagyd meg, rendeld el, add át. Add már át Áronnak ezt a feladatot. Hát most már gyerünk, csinálja. Hagyd meg neki ezt. És a következő, ami még egy érdekes szófordulat, ami megjelenik, amikor azt mondja, hogy ez az egészen égő áldozat törvénye. És nagyon sok ilyen kifejezést fogunk találni ebben a harmadik könyvben, amikor áldozati törvényekről beszél. Egy érdekes kérdés vett föl, hogy ezeknek az áldozatoknak lehet-e törvénye? Egyáltalán lehet-e törvény befoglalni ezeket az áldozatokat? És itt egy olyan szó szerepel, ami magának a Tórának a szava, tehát ez az áldozatok Tórája. És ha a Tórát értelmezzük, akkor ugye itt nem arról van szó, hogy törvény, rendeletek, sokasága és paragrafusok, hanem a Tórának az elsődleges jelentése azt jelenti, hogy tanítás. Tanítsd meg ezt az áldozatot. Mennyivel másabb így értelmezni. Nem azt mondjuk, hogy ez a törvény, meg kell csinálni, pont. Tanítsd meg ezt az áldozatot. Tanulják meg ők is, és adják tovább, tanítsák meg erre a népet. Add át Áronnak, rendeld el neki azt, hogy ez legyen az az áldozat, amit megtanul ő és a fiai, mert ahogy megtanulja az áldozati formákat, hogy mit és hogyan kell csinálni, úgy azáltal a népet is fogja tudni tanítani. És itt a tanítás és a továbbadás a hangsúlyos, és nem a száraz törvényparagrafusok, és nem a felsorolt, az áldozatok felsorolásában nem a rendkívül sok és tömény anyag, hogy mit és hogyan, és az a rendkívül sok részletesség, hogy minden precízen be legyen tartva, hanem az a lényeg, hogy mindezt átélve, megkapva, magadévá téve megtanuld. És itt a tanulás szavát is tisztázni kéne, mert a tanulás az nem azt jelenti, hogy bemagolok valamit, hanem amit megtanultam, azt alkalmazni tudom. ezt olyan sokszor mondjuk, és pedagógusok is vannak közöttünk, hogy nem az a tanulás, hogy bebiflázza a gyerek a történelemkönyvet, hanem mindazt, amit tudásanyagot megszerzett, alkalmazni tudja, összefüggéseket meglát, átlát dolgokat, tud ok-okozati következtetéseket levonni, nem magol. Nem azt mondja, hogy magoljátok be a törvényeket, hogy mit kell csinálni, hanem azt, hogy tanuljátok meg. Tanuljátok meg az Istennel való kapcsolatot. Ezt meg kell tanulni. Meg kell tanulnunk azt, hogy milyen ok-okozati összefüggések vannak, és erre segítség nekünk maga a törvény. Meg kell tanulnunk azt, hogy átlássunk helyzeteket, élethelyzeteket, a saját élethelyzeteinket. Meg kell tanulnunk nem bebiflázni rá igéket, hogy na, ezt majd ráhúzzuk erre az élethelyzetre, és milyen jó lesz. Átlátni, összefüggéseiben értelmezni a dolgokat. És az egész áldozatrendszernek ez a lényege, erről szól, hogy lásd át, hogy mi miért történik. Ne ész nélkül menjél áldozni. Lásd át, hogy mi miért történik. Ne ész nélkül menjél a templomba, ne ész nélkül hallgassál mindenféle tanítást, vagy olvas össze mindenféle keresztény vagy zsidó irodalmat, szakirodalmat, vagy bármit, hanem lásd át, tanuld meg, mennyire más tanulni, és mennyire más bemagolni dolgokat. És arra hívja fel a figyelmet, hogy tanulj. És az egész tóra tulajdonképpen erről szól, a tanulásról, tanuljuk meg az Isten tiszteletet. Tanuljunk meg Istennel kommunikálni, beszélni. Tanuljuk meg a vele való kapcsolatot. És aztán ez majd ki fog hatni a könyv további részében, az egymással való kapcsolatra is. Tanuljunk meg kapcsolatban lenni egymással, hogyan, miként, erre adja majd meg a szabályozásokat. Nagyon érdekes szakaszhoz érkeztünk el, mert már kezd konkretizálódni, és egyre inkább szűkülni a kör, ugyanis eddig arról volt szó az első 5 fejezetben, hogy ha a népből valaki áldozatot akar bemutatni, hogyan, miként tegye meg. Az egyénről volt szó, nem is a közösségről, hanem inkább, sokkal inkább az egyénről, egy közösségen belül, ha valaki ezt és ezt szeretné, ha valaki ilyen és olyan áldozatot szeretne bemutatni. Itt viszont egy váltás következik, és a továbbiakban már ezen a síkon fogunk menni, amikor azt mondja, hogy most már a papoknak hagyd meg, hogy ez az ő feladatuk. A papok hogyan mutassák majd be ezeket az áldozatokat, és a papok hogyan mutassanak be a népért való áldozatot. Itt már egy olyan szakaszba érünk, amikor az ő funkcióik lesznek hangsúlyosak, mit és hogyan kell véghez vinni ahhoz, hogy működjön ez az egész Isten tisztelet. És itt már is azzal kezdődik, hogy ez az egészen égő áldozatnak a tana, a tanítása, és említettük már többször is, de azért megemlítem most is, hogy az égő áldozat mindig a teljes odaadást jelképezi, az égő áldozat, a teljesen elégő áldozat, az Istennek való odaszánás, odaszentelés, az odaadás. Az, amikor semmit nem tartogatunk meg magunknak, hanem teljes mértékben oda rendeljük alá magunkat az ő akaratának. Ez az égő áldozat törvénye. Ez lesz az egyik legfontosabb áldozat, és nem véletlenül ezzel indítja el a papoknak a szolgálatát, hogy te, aki már belépsz a hivatalba, mit és hogyan tégy. Itt az égő áldozat kifejezetten a népért való égő áldozat lesz. Ez nem olyan típusú már, mint az előzőekben, hogy valaki jön, és valami bűnt követett el, és rendezni szeretné, és ebben a pap egyfajta eszközként ott áll, és bemutatja az áldozatot, hanem ez teljesen független az emberi egyénektől és egyedektől. Ez egy rendszeresen bemutatott, reggel és este bemutatott állandó égő áldozat a népért, Izrael fiaiért, a közösségért. És ez egy olyan jellegű áldozat volt, ami ugye a rendszerességéből adódóan azt a megnevezést is kapta, hogy támid, vagyis állandó áldozat. Eznek nem lehetett szünetelése, még szombatnapján sem. Tehát ez egy állandó égő áldozat, amit ünnepeken épp úgy, mint szombaton be kell mutatni, ugyanis ez fejezte ki azt, hogy a nép teljesen mértékben oda van szánva Istennek. Talán így értjük meg azt, amikor Isten azt mondja Izraelre, hogy kiválasztott és szent népen vagy te, nem azért, mert olyan fantasztikus vagy, hanem pont azért, mert megvan az alárendelés, amiben itt eszközként a papok szerepelnek, és bemutatják a népért való égő áldozatot minden napszakban, reggel és este mindig. És azért érdekes ez, mert sajnos a későbbiekben látunk majd arra példát, amikor ez automatizmussá válik, és arra is látunk példát, amikor ez az egész a rutinszerűségéből adódóan elveszti a tartalmát. És amikor nagyon sokszor arról olvasunk, hogy Isten azt mondja, hogy nem kell nekem az áldozatotok, és nem kellenek az égő áldozataitok, és áldozatok csak nyugodtan engem nem fog érdekelni, meg nem figyelek úgyse rá, az nem azért van, mert annak már vége, hanem azért, mert minőségében az áldozás megváltozott. És nem úgy történik, ahogy itt a vaikrában elő van írva, hanem a papok és nép és vezetők kénye kedve szerint kicsavarodott és eldeformálódott mindaz, amit Isten meghagyott. És azt mondja Isten, ha te kicsavartad és eldeformáltad az én szavamat, hát akkor alkalmazod úgy, ahogy akarod, úgyse figyelek rád. Visszatérvén ide, miért lesz fontos az áldozati rendszer és a kiindulási pont? Pont azért, mert itt megvan szabva az Isten szerinti tisztaság, megvan szabva az Isten szerinti jó és szentség, hiszen erről is volt szó a múltkor, hogy erre a két alap pillére épül fel az áldozatra, és ami maga után mondja majd a szentséget. De ebben az egészben, ebben az egész tanulási folyamatban az egésznek az a célja, amit már a múltkor is említettem, és ezt minden egyes heti szakasznál el lehet mondani ebben a harmadik könyvben, hogy beálljon az Isten szerinti rend. Hogy beálljon a rend. Hogy beálljon az egész hívő életébe Izraelnek a rend. És ehhez a rendhez különböző státuszokat ad Isten a papoknak, a népnek, a fejedelmeknek. Amikor itt a közösségi áldozatról volt szó, ez nem csak a papok szertartása volt, hogy na jó, én most bemutatom a közösségért az áldozatot, és akkor a többiek meg éppen elmennek nyaralni. Nem. Hanem mindig valaki volt a népből küldöttként, hogy ő képviselje a saját törzsét, a saját nemzetségét. Ott voltak, ezek voltak az úgynevezett idézőjelbe papi küldöttek, akik mentek és támogatták a papságot. Miért hangsúlyozom ezt, és miért kell erről ma beszélni? Mert nincsenek egyszemélyes gyülekezetek, hogy van a főnök, legyen az pásztor, vagy pap, vagy a gyülekezet vezetője, és majd ő mindent elintéz, és a tagok meg úgy el vannak. Nincs. Itt mindenki aktív volt. Azért, mert a pap megtanulta, és aktivizálta a népet. Itt együttműködések voltak, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos lenne ezt ma is használni és gyakorolni, hogy nem egy személyes egy közösség, hogy van a főnök, aki a közösség vezetője, és a többiek meg bólogatnak, hanem együttműködik. Úgy, hogy lehet, hogy Isten megbíz valakit egy gyülekezet vezetésével, legyen az pap, pásztor, teljesen mindegy, milyen funkciót mondunk most, de az nem ő irányít, nem ő az, aki bábként mozgatja a gyülekezeti tagokat, hanem itt együttműködésről van szó. Neki egy feladata van, de azon kívül még a többieknek is ott van az a rész. Őneki van egy része a 100-ból, de azt a 99-et nekünk kell betölteni, nekünk tagoknak. És valahol pont erre hívná fel a figyelmet Mózes harmadik könyve, erre az együttműködésre. A papság semmit nem ért volna, ha nincs a nép. De a nép se tudta volna megélni úgy az Isten tiszteletét, ahogy Isten elrendelte, ha nincs a papság. Annyira együttműködtek, annyira összefonódtak, és annyira szépen működött ez akkor, amikor mindenki a maga rendjében volt, rendjében, rendben. És akkor történtek a kilengések, amikor a papok elszálltak, a fejedelmek elszálltak, a nép más útra tért. De akkor, amikor minden Isten kijelentett szava szerint ment, hiszen itt az Úr szól Mózesnek, hogy hagyd meg ezt Áronnak és fiainak, tanítsák ezt meg. Nem Mózes fejéből pattant ki, hogy kell csinálni. Az Úr szólt, hogy így legyen. Ez legyen a tanítása annak az áldozati rendszernek, amit én adok. Hogyha ez Isten szerint működik, nagyon szépen tud működni, ha viszont az ember beleteszi a saját elképzeléseit, vagy éppen olyanokat tesz hozzá, amiket Isten nem rendelt el, akkor felborul az egész. És ez ma is érvényes, úgy gondolom, a hitéletünkre, ha egy alapunk van, amit Isten kijelentett, hogy e szerint lehetünk vele kapcsolatban, akkor beáll a rend az életünkben, működni fog, jönnek a tisztulások, jönnek a hálaáldozatok, minden áldozat szépen elkezd aktivizálódni, de akkor, amikor mi magunk olyanokat teszünk bele, amit nem kér Isten, akkor borul a rend. Hogyha plusz olyan teológiák szűrődnek be, vagy ideológiák, vagy filozófiák, amik teljesen megbolygatják ezt az isteni rendet, és megzavarják annak tisztaságát, akkor felborul a rend, és akkor joggal mondja Isten, hogy nem kérek én ezekből. Nem ezt adtam neked. Tisztát adtam, tisztát kérek. De ha te a tisztát összekutyultad, nekem ne hozd ide a kevertet. Nem vagyok rá kíváncsi. És joggal mondhatja ma is ezt. És úgy gondolom, ezért fontos megőrizni a tisztaságot, az ige tisztaságát, és mindazt, ami ezáltal az Istennel való kapcsolatunkat is tisztán tartja, és nem véletlen az, hogy folyamatosan a keveredésről, az összekeveredés elleni állapotról beszél nagyon sok helyen a Tóra, mert rendkívül fontos az, hogy tisztán maradjon ez az Istennel való kapcsolat, hogy ne szennyezze azt be külső, idegen, filozófia áramlat, stb. Én kívánom, hogy meg tudjuk így élni ezt a cávot, ami nem egy utasítás, hanem sokkal inkább egy buzdítás. Gyerünk, csináljuk! Gyerünk, tanuljunk már meg végre, hogy milyen az Istennel való kapcsolat, hogy hogyan lehet vele együtt élni, tanuljuk meg végre az ő szavát.